sok szeretettel köszöntöm a testvéreket az Úr Jézus nevében. Amikor bejöttem, akkor azt láttam, hogy itt mosolygós arcok vannak, és valahogy mindenki megérkezett már így a hét közepére. Tehát már mindenki tudja, hogy mire is jött. Már nem kell kitalálni, hogy vajon jó lesz-e, szól-e az Úr hozzám, akar-e alakítani, formálni, ezt tudtuk. Aztán az is nagyon jó volt, hogy most nem ugyanazok ültek mögöttem, aki idáig, és most más éneklést is hallottam. Tehát, hogy ennek is örülök, hogy a testvérek lelkesen énekelnek, és örömmel lehetünk együtt. Hát sorolhatnám még a sort, hogy minek örülök, meg örülhetünk. Egy nagyon lényeges dolog, aminek örülhetünk, az Isten igéje, mert mi ehhez igazíthatjuk életünket, és most a 121. Zsoltárt olvasom is. Kivetítve is ez van. Zarándok ének. Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Hogy Nagy János lelkész testvér is mondta, a ökumenikus ima héten használunk egy anyagot, most én is ebből az anyagból választottam ezt a Zsoltárt, és mégpedig két okból is. Az egyik az, hogy én nagyon szeretem a zarándok énekeket, nagyon szeretek zarándokolni, nagyon szeretek sétálni hegyeket, dombokat mászni. Utóbbi időben erre van lehetőségem a feleségemmel, szombatonként el szoktunk menni általában Óbányára, és csodálatos, hogy ezek a nem túl nagy hegyek is, hogy mennyi élményt tudnak nyújtani. És nem csak maga a természet, amit Isten alkotott, mert ő a teremtő, hanem hogy a hegyek közelségében és a hegyekkel való kapcsolatban az ember egy kicsit másképp gondolkozik, mondhatnám azt is, hogy még másképp is beszél. És a zsidó nép, ahogy a törvényben elő volt írva, hogy egy évben legalább háromszor föl kellett menni Jeruzsálembe, hogy ott tiszteljék az Isten, és áldozatot mutassanak be, és a bűneiket megvallják, ahogy tegnap erről szó is volt, akkor az ország minden részéről megindultak, hogy Jeruzsálembe a szent helyen találkozzanak, és ott majd áldozatot mutassanak be. És így, hogy együtt mentek, beszélgettek. Sok mindenről. Ahogy én is a feleségemmel sok mindenről beszélgetek, itt lehetőség van a múltról beszélni, a jelenről, a jövőről. Mikor az ember zarándokol, akkor nem az óráját nézi, hanem kitűzünk egy célt, hogy valahova el akarunk menni, és amíg meg nem érkezünk, addig teljes nyugdíj van. Természetesen hát vissza is menjünk az autóig, de hogy megváltozik az idő is, a tér is minden, és az emlékek is. Én most olyan hegyekről szeretnék beszélni, ami a zsidóknak eszükbe jutott, és nagyon jelentős dolgok történtek ott. Hát mindjárt az első, a magányos hegy, vagyis a Hóreb, Hórebnek ez a neve, hogy magányos hegy, úgy is mondják, hogy Mózes hegye, mégpedig azért, mert amikor csodás módon az egyiptomi fogságból kiszabadult a zsidó nép, 430 évig voltak ott fogságban, még a tenger is ketté vált, és úgy érkeztek el a pusztába, csak hogy a pusztába a zsidó nép nagyon rosszul viselkedett. Rendetlenek voltak. Panaszkodtak, zúgolódtak, nem örültek ők semminek. És Isten mérges is volt rájuk, hogy ennyi csoda, ennyi gondviselés után még mindig panaszkodnak, zúgolódnak, és hát végül ugye azt a büntetést kapták, hogy a 20 éven felüli emberek azok mind meg fognak halni a pusztába, természetesen nem egy-két év leforgása alatt, hanem 40 év leforgása alatt, viszont a gyerekek, a fiatalok, 20 éves kori, azok túl fogják élni ezt a 40 éves vándorlást, és bejutnak az ígéret földjére. Isten azt mondta Mózesnek, és Mózesen keresztül a népének is, hogy én szeretnék veletek egy ilyen alkut, szövetséget kötni. Mégpedig azt, hogyha ti megtartjátok az én parancsolataimat, akkor én vezetni és hordozni foglak titeket. És az történt, hogy a Jóisten nagyon megparancsolta a népnek, hogy nehogy megpróbáljanak a hegyre fölmenni, vagy bármit is tenni, még hogyha állat akar fölmenni a hegyre, azt is agyon kell kövezni, hát a túl sok állat talán azért nem akar fölmenni, mert elég kopár vidék ez, de hogy senki ne gondolja, hogy ő fölmegy az Istenhez, vagy megnézi az Istent, vagy találkozik az Istennel, mert el fogja pusztítani, és erre mondta nép, hogy jaj, Mózes, mi nem akarunk át fölmenni. De hogy akarunk, inkább maradunk itt, meghúzzuk magunkat, te csak mennyi beszélj az Istennel. Hát így is történt, Mózes fölment a hegyre, és úgy olvassuk. A Sínai hegy egészen füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az Úr. Füstje úgy szállt föl, mint a kemence füstje, és az egész hegy nagyon rengett. A kürt zengése egyre erősebben hangzott, Mózes beszélt, és az Isten mennydörgésben felelt neki. Leszállt tehát az Úr a Sínai hegyre, a hegy csúcsára, és fölhívta az Úr Mózest a hegy csúcsára. Mózes fölment. Azt is tudjuk, most a többit már nem olvasom, hanem csak elmondom, hogy amikor Mózes fönn volt a hegyen az Úrral beszélgetni, ez nem egy 1-2 órás beszélgetés volt. Nem szoktunk ezzel foglalkozni, de Mózes 40 nap és 40 éjjel volt fönt a hegyen. És ekkor gondolta a nép azt, hogy valami történhetett a hegyen, bizonyára az Isten nagyon csapta Mózest, vagy hát megölte. És akkor azt mondták, hogy hát ha már így jártunk, se Mózesünk, se vezetőnk, akkor dobjuk össze az aranyainkat, készítsünk belőle egy aranyborjút, kezdjük el ünnepelni, és mondjuk azt, hogy ez a mi Isten. És hát amikor Mózes lejött a hegyről, nagyon elszomorodott, és nagyon kétségbe esett, és össze is törte a kőtáblákat, mert Istennek lenne egy jó terve az életünkkel kapcsolatosan, csak nagyon sokszor türelmetlenek vagyunk ezzel kapcsolatosan. Sok nekünk ez a 40 nap és 40 éjjel. És kérdezem, hogy az Úr Jézus, amikor elkezdte a szolgálatát a Földön, akkor mivel kezdődött az ő szolgálata és élete? Hát a 40 napos bőséggel. Kiment a sivatagba, ahol hegyek is voltak természetesen, és ott elmélkedett az Úr Jézus. Olyan gondolatai is voltak, ami egyértelműen az ördögtől valók voltak. Le is írja a Szentírás, hogy mivel kísértette az ördög. Nehéz kísértések voltak ezek, de Jézus 40 nap elteltével úgy ment vissza a pusztából, a sivatagból, hogy később ezek a problémák, ezek a kísértések már nem voltak számára kísértések. Mert 40 nap és 40 éjjel ő ezeket megharcolta. Ugye a nagybőjt időszaka is van, függetlenül, hogy ezt alapvetően a katolikus testvéreink gyakorolják, bár egyre több protestáns, neoprotestáns testvér is ebben részt vesz, és nem válik kárunkra, ezt csak úgy zárójelben megjegyzem. Ami ugye arról szólna, hogy testi-lelki nagy takarítást hajtsunk végre. Hogy fölkészüljünk ebben az időszakban, ebben a 40 napban arra, hogy gyengék vagyunk, kísérthetőek vagyunk, de az Úr által győzhetünk. Szóval, amikor a zsidó nép ment Jeruzsálembe, hogy dicséri az ő Istenét, részt vegyen az ottani istentiszteleten, aminek egy nagyon meghatározó és fontos része volt az áldozat bemutatása, akkor eszükbe jutott ez. Aztán, ahogy megyünk tovább, akkor találkozunk a Garizim és az Ébál hegyjel. Ugyanis Isten azt mondta még a pusztában a népnek, hogyha majd bementek az ígéret földjére, akkor menjetek föl a Garizim és az Ébál hegyére, a nép egyik fele menjen ide, másik oda, És ugye a hegyről át lehet kiabálni a másikra, az nagyon a hangot viszi. Ugyanúgy, mint a Balaton, vagy a víz is. És mondjátok el azokat az áldásokat, amelyel megállt titeket az Úr, de mondjátok el azokat az átkokat is, amelyek rátok vár. Mózes 5. könyve 11. részéből olvashatjuk ezt a szakaszt, puskáznunk kell 22. verstől. Ha hűségesen megtartjátok mindezeket a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok nektek, és teljesítitek. Ha szeretni fogjátok Istenetek az Urat, és mindenben az ő útjain jártok, és hozzáragaszkodtok, akkor meghódoltatja előttetek az Úr mindezeket a népeket. Nálatok nagyobb és erősebb népeket hódítotok meg. Tietek lesz minden hely, amelyre lábatokkal léptek. A pusztától a Libánonig, és a folyamtól, az Eufrátesz folyamtól, a nyugati tengerig terjedt határotok. Senki sem állhat meg veletek szemben. Rettegést és félelmet kelt Istenetek az Úr az egész országban, ahova csak léptek, ahogyan megígérte nektek. Nézd, én ma áldást és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataira, amelyeket én ma parancsolok nektek. De átkot, ha nem hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataikra, és letértek arról az útról, amelyet én ma parancsolok nektek, és más isteneket követtek, akiket nem Isten ismertek. Amikor bevisz téged Istened az Úr arra a földre, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd azt, mondd el az áldást a Garizim hegyén, és az átkot pedig az Ébál hegyén. Az áldás az, hogy kiterjeszti az Úr a határaikat, bőségben fognak élni, elkerülik a betegségek és egyéb dolgok. Csak hogy a történet úgy folytatódik, ugrunk a történelemben egy kicsit, hogy a zsidó nép engedetlenné vált, és amit senki nem hitt, fogságba került a nép, mégpedig 70 évre. Nem 40 évre, mint a sivatagban, hogy 40 év alatt nagyon sokan meghaltak, hát a 20 éven fölüliek, 20 évnél idősebbek mind meghaltak. A 70 éves fogság az olyan sok, hogy még a fiatalok se tudtak hazamenni, akik fiatalon kerültek ki fogságként vagy gyermekként. Hiszen aki 10 évesen került fogságba, Babilonba, az is 80 éves volt, amikor vége volt a fogságnak, és 80 éves ember nem teszi meg ezt a nagy utat hazafele. Ezt a sok 100 000 kilométeres utat. És az történt, amit látunk a szomszédos országokban is, hogy betelepítenek olyan népeket, népcsoportokat az elfoglalt országokba, országrészekbe, akik majd szépen kiszorítják azokat, akik addig ott laktak, vagy túlsúlyba kerülnek etnikailag. Persze a zsidók földjén ez sokkal egyszerűbb volt, mert nagyon elnéptelenedett az ország, és könnyen be lehetett oda telepíteni embereket. És az akkori asszír birodalomnak a vezetője kitalálta azt, hogy talán kéne küldeni oda egy zsidó papot, hogy tanítsa őket a törvényre, meg egyáltalán, és a samáriaiak tulajdonképpen a Mózes 5 könyvét megismerve, a Tórát megtartva, élték a maguk életét. Csak hogy történt egy-két érdekes dolog. Például, amikor a fogságból hazatértek a zsidók, akkor a samáriaiak felajánlották, hogy segítenek a templom építésben, a lerombolt templomnak a felépítésében. És akkor a zsidók azt mondták, hogy hát samáriaiak nem építhetik a mi templomunkat, a mi szent templomunkat, hát ilyen bűnös emberek, meg stb. És ebből volt is egy kis feszültség, harag, úgyhogy a samáriaiak végül a Garizim hegyen építettek egy saját templomot. És azt mondták, hogy Ábrahám, akinek 100 éves korában született egy gyermeke, az itt akarta föláldozni a fiát ezen a Garizim hegyen. És akkor aztán szépen szenté avatták, templomot építettek rá, Isten tiszteletet tartottak, még áldozatokat is mutattak be, ahogy tanulták a zsidó paptól, ahogy a zsidó kultúra is ezt mondja. És ha már ökumenikus imahéten vagyunk, akkor bizonyára kihalljuk ezeket a dolgokat. Hogy milyen feszültségek lehetnek a felekezetek az egyházak között. Az egyik akar segíteni a másiknak, az egyik egyház a másiknak, hogy segítünk a templom építésben, vagy valami, nem most a 21. századra kell gondolni, hanem a kereszténység 2000 évére, persze a 21. században is történnek ilyet, és akkor egyesek azt mondják, hogy nem, hát nekünk ne segítsenek azok, akik hát nincsenek úgy megkeresztelve, vagy nem úgy élnek, vagy nem úgy ismerik az igét. És még történt egy furcsaság, hogy Krisztus előtt 128-ban a zsidók ezt a templomot lerombolták, amit a Garizim hegyen a samáriaiak építettek. Hát ennek nem nagyon örültek a samáriaiak. Sőt, utána aztán Róma barát politikát folytattak a samáriaiak, ami a zsidóknak nem esett jól természetesen, hogy az ellenséggel szövetkeznek, pluszban rendkívül gyűlölték is egymást. Úgyhogy amikor a zsidók mentek Jeruzsálembe imádkozni, akkor elkerülték ezeket a hegyeket, ezeket a területeket. Ott, ahol az áldást és az átkot mondták. Vagy aki mégis arra ment, az végig gondolta és eszébe jutott. Mit ígért az Úr nekünk? Hogy másokat legyőzünk. Hogy mások felett fogunk állni. Hogy megáld az Úr sok-sok jó dologgal. És közben meg mi történt? Az át. Elvették a földünket, idegenek laknak ott, idegen Isten tiszteletet tartanak, gyűlölnek minket. Az Úr Jézus nem véletlenül mondta az irgalmas samaritánus történetét. Mert ez egy megbotránkoztató történet volt a maga nemében, még ha nem is pontosan ezért, de részben. Szóval, hogy ment a zsidó nép a templomba, akkor a Garizim és az Ébál hegyről ezek jutottak eszükbe. Aztán meg kell említeni a Kármel hegyet is, ami azért nagyon fontos dolog, mert a zsidó nép válságát érte. Nagyon sokan elfordultak az Istentől, és más isteneket szolgáltak. És a más isteneknek voltak papjai. Úgy is mondhatnám mai képpel, hogy a kereszténység visszaszorulóba van, Európában különösen, ugyanakkor meg a muszlimok, azok pedig azt látjuk, hogy megtartják a törvényt, imádkoznak naponta ötször, próbálnak a törvényeik szerint élni, és ugyanezt élte át a zsidó nép is, hogy az Istenben, az örökkévaló Istenben egyre kevesebben hisznek, egyre kevesebb a szolgájuk, és egyre több a Baál pap, meg a többi pap is. Hát itt a Szentírás több százról beszél, 450 Baál papról, meg még sok száz más fajta papról is, hiszen nem egy Isten hitet gyakoroltak mások vagy a környező népek. És akkor Illés azt mondta, hogy döntjük már el, hogy melyik Isten az igazi, vagy kit is kell szolgálni, miért sántikálunk kétfelé, hogy az Istent is akarjuk szolgálni, meg a Baált is. Döntsük el, hogy melyik Isten az igazi. És Illés azt mondta, hogy mindenki hívja segítségül az ő Istenének a nevét, és aki tüzelik az égből, tulajdonképpen az az Isten az igazi. Amelyik meg erre nem képes, arra azt kell mondani, hogy ez nem is Isten. És természetesen Illés udvarias volt, és azt mondta, hogy akkor kezdjétek ti, hívjátok segítségül a ti isteneteket, és akkor várjuk a tüzet, hogy megadja. Mert az Istennek megnyilvánulásai vannak, az Isten erők, jelek, csodák is kísérik az ő munkáját. Hát, az történt, hogy délig nem történt sem. És olyan érdekes, hogy a Szentírás írja, hogy Illés ekkor elkezdett gúnyolódni. Hát mondhatnánk az, hogy keresztény emberhez ilyen nem illik, ugye hát azért nem szabad gúnyolódni. De akkor szabad gúnyolódni, amikor nem segít az Istenük. Akkor mondhatjuk, hogy te milyen Istenben bízol, milyen Istenben hiszel. Kitől várod a segítséget, vagy a megoldást? És... És mondta is, hogy kiáltsatok hangosabban, mert lehet, hogy nem hallja az istenetek a ti hangotokat. Hát, vannak hangosabb, meg csendes közösségek is. A kereszténység is ilyen sokszínű lett. Kérdés az, hogy akár csendesek, akár hangosak vagyunk, meghallja az Istenünk a mi hangunkat. Vagy ha nem a tüzet az égből, akkor bajba vagyunk. Lényeg a lényeg, hogy már mindent csináltak ezek a papok, kifulladtak teljesen, és nem jött tűz az égből, és akkor azt mondja Illés, fogjunk 12 követ, a 12 kő jelképezi Izrael törzseit, árkot ásatott köré, megöntötte vízzel, 4 vödör vizet a felhasított fákra is sakott, úgy rakta oda a feldarabolt húst, imádkozott Isten Illéshez, imádkozott Illés Istenhez, és tűz jött annál. És tűz jött annál. És természetesen ekkor levitte a Kison patak mellé Illés, illetőleg az emberei ezeket a papokat is, ott megölte őket, leölette. Tehát olyan érdekes, hogy Mózesnél is azt látjuk, hogy fölment a hegyre, és azt hitték, hogy az Isten megöli. A Ébál és Garizim hegy áldás és átok az arról szól, hogy ha Isten követjük, akkor megvéd minket, megőrzi az életünket, hanem akkor különböző pusztítások is jöhetnek. Persze most itt az ószövetségi dolgokra gondoljunk, ne vegyük ezt teológiailag át, hogy ha szeretem az Istent, akkor csupa jó dolog ér, ha meg bűnt követek el, akkor meg baleset, meg mindenféle rossz dolog ér. Így nem lehet leegyszerűsíteni a dolgokat, de most nem is szeretnék erről beszélni, alapvetően az idő hiánya miatt, hanem az biztosan így van, hogyha az Istennel járunk, velünk van, megáldja az életünket, még ha betegek vagyunk, még hogyha nehézségek érnek akkor is. Ha meg elfordulunk tőle, akkor pedig azért sok-sok rossz dologban van részünk, alapvetően a bűneink következménye miatt. Csak hogy Illés ezután, mikor leüli ezeket a Baál papokat, megijed. És azt mondja, hogy lehet, hogy engem is megölnek most. Úgyhogy 40 nap és 40 éjjel megy, hogy visszamenjen oda magányos egyhez, ahol nincs senki. És ezen a magányos hegyen elkeseredve, szomorúan, azon tanakodik, hogy amit ő csinált, tett, annak nem sok értelme van. Tüzet hozott az égből, leölette a papokat, és mi változott? Mi lett jobb? Semmi. Hányszor van ez velünk is, nem? Az Úr velünk van, megtapasztaljuk erejét, szeretetét, nagyságát, stb. És aztán azt mondjuk, hogy hát ez most mire volt jó? Mennyivel vagyunk előrébb? Illés bement egy barlangba, ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje, mit csinálsz itt, Illés? És ezt olyan egyszerűen el tudom képzelni. Tűz jön az égből, leülik a profétákat. Illés megy 40 nap, 40 éjjel, bemegy egy barlangba, innen. És egyszer az a gondolat jön neki, az Isten azt kérdezi tőle, mit csinálsz te itt, Illés? Ezt kérdezhetem magunktól is. Mit csinálod mi? És akkor mondja, Illés, nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. És akkor az Úr azt mondta neki, na akkor állj ide barlang elé és figyelj. És akkor ismerjük azt, hogy elvonult az Úr előtte nagy szélben. Akkora szél volt, hogy szaggatta a sziklákat. Aztán jött a földrengés. Rázta a hegyet az Isten. Ugyanúgy, mint Mózesnél. Ott is földrengés volt, olvastuk. Aztán jött a tűz. Ugyanúgy, ahogy Mózesnél is jött a tűz. És akkor, amikor levonul ez a nagy szél, a földrengés, a tűz, akkor a tűz után halk és szelíd hang hallatszott. A zsidó nép, akik a Kármeltől mentek Jeruzsálembe imádni az Istent, azoknak eszükbe jutott ez a történet. Ez a népük, a hitüknek a része volt. Aztán már csak két hely lesz. Az egyik a Táborhegy. Nem csak a zsoltárírón mondta, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön segítségem, hanem az Úr Jézus is fölment többször a hegyre. Mondhatnánk, hogy ő is hegymászó volt. Ő is szeretett a hegyre menni. Hát azért mire itt fölment, pedig nem olyan nagyon magas hegyám ez, addig lehetett beszélgetni, imádkozni, gondolkozgatni, stb. Stb. És hát mind a 12 tanítvány nem ment, mert hát azért annyira nem szerettek ők hegyet mászni. Az övében halászok is voltak, a vizet szerették jobban, mint a hegyeket, de azért az Úr Jézussal megy a két tanítvány. És hát egy ilyen nagy túra után talán nem bűn egy kicsit ugye megszunnyadni, lepihenni, sőt, ki tudja mennyi időt töltöttek ott, és egyszer csak azt látja ez a két tanítvány, hogy az Úr Jézus Mózessel és Illéssel beszélgetett. Hát ez elég érdekes, ugye? Ugyanakkor meg mégse olyan nagyon érdekes, mert hát Mózest az Úr tette el, most így mondom, láb alól, vagy a lábáról. De senki se tudta, hogy Mózes hol van. Jó, hát Mózes meghalt, de nem látta senki, hogy meghalt, meg azt se tudták, hogy hova kerül. Illés története jóval egyszerűbb ilyen szempontból, mert forgó szélbe fölment az égbe, fölment a mennybe. Jött egy ilyen tüzes szekér, meg itt a tűz, a szél, ugye a rengés, a hangok, stb. És a tüzes szekér, ahogy elment, olyan forgó szél támadt, hogy abba föl is ment Illés. Úgyhogy Illés se kellett se eltemetni, se a sírjához járni. És Jézus a hegyen Mózessel és Illéssel beszélget. Azzal a Mózessel, aki a magányos hegyen volt, aki kapta a 10 igét, aztán, mikor látta, hogy a nép a borjút imádja, akkor összetörte a 10 igét, a 10 parancsolatot, és a szabad, így mondom, jól lerámolta őket, hogy mit képzelnek. És aztán ott van Illés, aki szintén nagyon emblematikus személye a zsidó történetnek, aki nem is halt meg, és aki nagyon bátran hadakozott az Úrért. Nem csak a 450 baálpapot ölte meg, hanem tudunk egyéb történetről is, ahol szintén hát vér folyt, és nem kevés. És akkor meglátják a tanítványt, ez a két tanítvány, Jézus Mózessel és Illéssel beszélget, akkor azt mondhatták, hogy váó, hát így lehet valaki messiás. Mózessel és Illéssel, hát bárkit le lehet győzni. Hát ezektől nagyobb ember nem kell. És közben a Szentírás pedig arról beszél, hogy az Úr Jézus haláláról beszélnek. Mózes és Illés, akik igazából meg se haltak. Vagy hát úgy haltak meg, hogy csodálatos módon. És akkor fölébrednek a tanítványok, akkor azt sem tudják, hogy mit mondjanak, hogy mihez kezdjenek, csak azt látják, hogy ez így jó lenne, ez a felállás, ez nagyon jó. És az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy ne mondjátok senkinek, illetőleg az Úr Jézus háromszor is, nem itt, de háromszor is szól arról, hogy bűnös, gonosz emberek kezébe adatik ő, meg fogják ölni, de majd föltámad. És akkor végezetül eljutunk az utolsó képhez, a Koponyahegyhez, ami egy óriási csalódás volt. Nem csak a két tanítványnak, aki fönt volt a táborhegyen Jézussal, hanem a 12 tanítványnak is, meg a női tanítványoknak is, meg a sok-sok tanítványnak, mert Jézusnak nem csak 12 tanítványa volt, hanem volt 72 tanítványa is, meg voltak női tanítványok is, meg egyéb emberek is, és senki nem értette, hogy hogy lehet, hogy az Úr Jézust legyőzik és meghal. Ezt nem értette senki. Hát Mózes nem halt meg a hegyen, Illés sem halt meg a hegyen, hát tüzet hozott le, aztán utána leülette a papokat. Hát nem véletlenül mondták az emberek, hogyha másokat megmentett, mentse meg magát is. És szálljon le a keresztről, és hiszünk neki. És onnantól kezdve Jézus valóban messiás. És elhisszük, hogy ő egy szuperhős. Ő legyőzhetetlen. Ő mindenre képes és kész. És a kereszténységnek a hegyekkel kapcsolatosan pontosan ez a lényege, hogy Jézus meghalt, pedig megtehette volna azt, amit Mózes is Illés, és tüzet is kérhetett volna az égből. És nem véletlenül olvassuk, hogy 12 sereg angyalt is kérhetett volna, aki a segítségére siet és megvédi őt. De nem tette Jézus. Mégpedig azért nem tette, mert Jézusnak egy nagyobb terve és munkája volt. És ezt ilyen röviden össze lehet foglalni, hogy legyőzze a bűnt, és legyőzze a halált. És azóta, hogy Jézus meghalt a kereszten, nagyon sok hegytetőn látunk keresztet. Magas hegyeken ott vannak a keresztek, és emlékezünk Jézusra. A kereszténység az egyik, ha úgy tetszik, a legellentmondásosabb vallás a tekintetben. Hogy legyőznek valakit, meghal, megsemmisítik, és őt imádjuk, őt tiszteljük, és azt mondjuk, hogy amikor gyengék vagyunk, amikor föláldozzuk magunkat az Úr Jézusért, akkor vagyunk erősek. Maga az Úr Jézus mondta, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét naponként, nem mártír halálról van szó, csak a keresztfordulásról, és úgy kövessen nekem. Mózesnek is nagyon nehéz volt a néppel. Illés is úgy érezte, hogy nagyon magára maradt. A Garizim hegy, ahonnan az áldásokat mondták, az a Somáriaké volt, és arra emlékeztek, hogy elfordultak az Istentől, és átokban van részük. És a Golgota hegye, vagy a Koponya hegy is arról szól, a Kálvária, latinul, hogy ott valaki elesett, meghalt. És mégis ebből származik a győzelem, ebből származik a feltámadás. Ezért mondtam, hogy Jézus Krisztus legyőzte a Golgotán a bűnt, és legyőzte a halált. Kedves testvérek, Madocsán is van hegy. Van a kis hegy, van a másik hegy. Pakson is van kis hegy, mi ott lakunk a kis hegy, majdnem tetejét. Olyan jó lenne, hogy amikor fölemeljük a tekintetünket, és meglátjuk a hegyeinket, vagy látjuk a szekszárdi hegyeket, vagy ahogy megyek Nagy Dorogra vasárnaponként szolgálni, akkor látom még a Mecseket is, Óbánya térségét, akkor jussanak eszünkbe a hegyekről a mi Istenünk. Jusson eszünkbe mindaz, amiről ma itt szó volt, hogy közelebb kerülhessünk az Istenhez. Hogy tudjunk elgondolkozni a hegyen, egy kicsit megállni. Kicsit végig gondolni, hogy mik is a mi kísértéseink, mivel is küzdünk. Úgy, ahogy Jézus is 40 napig volt a pusztában, és Adjunk hálát azért, hogy győzhetünk ezeken a kísértéseken, ezeken a nehézségeken, ezeken a bajokon. És hogy Jézus is akkor győzött, amikor meghalt. Mert legyőzte a bűnt, és legyőzte a halált. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.